Mahovics László vagyok. Szüleim igen fiatalok voltak, amikor a nővérem is, meg én is megszülettem. Ugye a nővérem 18 éves korában született meg édesanyánknak, én meg amikor 20 éves volt. Tehát ők egy kicsit bennünket elengedtek. De nagymamánk nagyon figyelt ránk, és ő volt az, aki az életnek a dolgait megmutatta számunkra. Ő volt az, aki először azt mondta, hogy kisfiam, most el fogunk menni a templomba, én megmutatok ott neked mindent. És így kerültünk a Szent Ágoston egyházközségnek egy kicsi templomába. A Farkasréti Minden Szentek plébánia alatti altemplom rész volt az akkori templom, mert a rendes templomot azt lebombázták. No, elvitt nagymamám, és mondta, hogy rábíz bennünket az oktatóra, és hogy mi figyeljünk oda, és hallgassuk, és ugye azért egy második általános iskolás fiú, megszeppenve ültem ott, mert én tudtam, hogy ott a jó Isten, meg tudtam, hogy vannak szentek, akik körülvesznek bennünket, meg nagymamám nekem fel is hívta a figyelmemet arra, hogy Szent László király, az én védőszentem elvárja tőlem, hogy rendesen, normálisan viselkedjek, és ha véletlenül nem sikerült volna, akkor úgyis kaptunk volna egy-egy kokit a fejünkre a nevelőnőtől, aki egyébként apáca volt, csak hát ugye az 50-es, 60-as években nem volt senki sem apáca, csak lelkileg. És így a nagymamám kormányzásával megtörtént az első áldozás, büszkék voltunk, és az iskolában, akik ugye együtt jártunk az első áldozásos előkészítésre, mi egy ilyen klerikális reakciós csoportot alkottunk már az általános második, harmadik osztályában. Összetartó csapat volt, soha nem mondtuk el a többiek előtt, hogy mi, hová és miért és hogyan vagyunk, de egy ilyen kis védés dacszövetség alakult ki. Jó volt az a társaság, Szentmise után még együtt bandáztunk kicsit, hol egyikhez, hol másikhoz elmentünk még ebédig játszani. Domonkos Lacinak volt egy lábbalhajtós moszkvicsa, azzal ott tekerektünk az ő házuk körül. Szóval egy ilyen nagyon kötetlen, de mégis valahogy Isten közeli állapotba tudtunk kerülni. Aztán jött a felső tagozat, és a felső tagozatban azért egy fiú elkezd másfele is kacsingatni. Nézi a lányokat, egy-egy szentmise kimarad, egy-egy jónásban már nem mondom el azt, amit el kellene mondanom, és aztán az ember addig sunyiskodik, amíg az egész hitélete összeomlik, és a nagymamája hiába imádkozik érte, mert én tudtam, hogy a Mária oltár előtt az én Mária nagymamám bizony bőven imádkozik nővéremért is, meg értem is, nem sikerült visszakapaszkodni. És a középiskolás évek is úgy teltek el, hogy egy ilyen átlagos fiúvá váltam. Nem volt már meg a klerikális reakciós csoportunk, mert mindenki máshová ment tovább tanulni, elmaradtunk. És ha véletlenül egyszer-egyszer betévedtem a templomba, akkor se láttam a régieket. Ugye addigra már megtudtam azt, ahogy felnőtt esettem, hogy bizony, ha a család együtt elmentünk mondjuk egy húsvéti körmenetre, akkor ott azok a bácsik, akik nem a körmenetben vettek részt, hanem úgy oldalt álltak, ők szépen fölirogatták, hogy ki volt ott. És mivel az apám a Magyar Optikai Művekben, ami hadiüzem volt, ott dolgozott, ezért ő is fel lett írva, és szóltak neki, hogy Mahovics eltárs, tessék ezt abba hagyni, mert problémák lesznek a munkahely előrehaladásában, és akkor ő is befékezett. Szóval így az egész család megtört, nagymamám persze kitartott, mint mindig, ő a végtelenségi ki tudott tartani. 97 évesen halt meg, tehát nagyon sokat kaptam én tőle, és nagyon sokat kellett volna tőle ellesnem, hogy a kallódás útjára ne induljak. Aztán középiskolában, amikor harmadikos lettem, rájöttem, hogy engem érdekelnek a hegyek. Nagyapám nagy túrázó volt, és tőle úgy rám ragadtak dolgok, hogy ő járt a Tátrába. És akkor látta a Lomnici csúcsot, és hogy hidd el, hogy ott magyarul beszélnek az emberek, és hogy ez egy jó dolog, és próbáld meg, és nagyapám indítatásával elmentem a hegyekbe. És egyszer úgy voltunk a hegymászó társaimmal ott, hogy az Oszterva nevű hegyen megkerestünk egy sziklatornyot, ez december volt ám, amire felmásztunk, és kifutottunk az időből. És úgy jöttünk le az Osztervának az oldalán, ami teljesen le volt fagyva, hogy kötélbiztosítás nélkül, mert siettünk. És én ott kicsúsztam, és egy hosszú-hosszú, kissé kontrollált, fékezett csúszás után megállapodtam egy nagy csattanással egy sziklán. A bal térdem összezúzódott, és amikor ott úgy nagyjából magamhoz tértem, akkor úgy elkezdtem imádkozni. És akkor jöttem rá, hogy annyi erőt kaptam meg adrenalint, hogy Onnan még másfél-két órás gyalogutat meg tudtam tenni az električkáig, és ott az električka megállóban aludtunk, mert már elment az utolsó kocsi, és csak másnap hajnalba tudtunk elmenni a szállásra is. Akkor én úgy rájöttem ott az Oszterva oldalába ennek a kőnek csapódva, hogy a hegyen közelebb vagyunk Istenhez, és meg kéne tenni még néhány lépést. De aztán megipszelték a lábamat, két hétig combtőtől bokáig be volt gipszelve, és megint elfelejtettem Istent. Mentek a linkeskedések, két lány egyszerre, hol így, hol úgy, hol amúgy, és aztán megtörtént az, aminek nem kellett volna megtörténnie, mert én váltig féltem ettől az egésztől. A sorozás után be is hívtak katonának, és már idős voltam, tehát 23 éves, amikor elhívtak engem katonának, és talán a múltamnak, meg a Mahovics úr felírtuk magát, annak köszönhetően én egy építőműszaki zászlóalhoz kerültem, ahol igazából katonai szolgálatot nem tettünk, hanem építettük a paksi atomerőművet. Napi 12 óra, hidegben, melegben, és ott se jutott eszembe Isten. Pedig lehetett volna párszor, amikor tudtam, hogy a lengyel munkások közül néhány részegen elaludt a betonpakett közepén, és ráöntötték a munkatársai a folyékony betont, meg szóval előjöhetett volna, de nem jött elő. És akkor jártuk a hegyeket továbbra is a barátaimmal, és voltunk nagyon sok szép helyen, de még mindig nem jött elő az az érzés belőlem, hogy nekem lépnem kéne, akár csak a boldogasszony felé, mint ugye László, a boldogasszony lovagja, miért nem teszem meg? Miért nem tettem meg? Nem tudom. És közben elkezdtem dolgozni fotósként, és ahogy a fotó szakma fejlődött, és kialakult ez a videózás, kamera mögé is álltam, arra is képeztem magam, és jó kerestem. És ebből a jó fizetésből elhatároztam, hogy én kicsit könnyítek a közlekedésemen, és motoros is leszek. És akkor egy olyan motort választok, amivel el lehet menni a hegyekbe, tengerhez. És közben a katonaság után ott egy picikét elmaradtam a mesében, találkoztam egy lányjal, akivel összeházasodtunk, mert ő a szívi alatt viselt egy kis leányt. És mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a házasság teljesen igazi legyen, tehát megkötöttük a házasságkötőteremben, a Gellért téren a világi házasságunkat, és mivel Budakeszin a László atya azt mondta, hogy másképp nem kereszteli meg a kislányt, hogy legyen nekünk egy házi esküvőnk is, és legyen úgy, és nagymamám nagyon boldog volt, és nagymamám és a nagypapám voltak nekünk az egyházi esküvőn a tanúink, és minden úgy kezdett kiegyenesedni, és jól alakult. De elköltöztem ugye Farkasrétről, hogy együtt legyek a családommal Budakeszin. És a lány december 23-án született meg. És a rákövetkező év december 23-án még mindig együtt voltunk, de január 23-án valamiről beszélgettünk a feleségemmel, és azt mondta, hogy figyelj, ha neked ez nem tetszik, akkor menj el. És ez nagyon furcsa mondás volt, mert én egy nyakas gyerek vagyok. Nekem ilyet kétszer nem kell mondani, úgyhogy fogtam magam, felhívtam a nagymamámat. Csak annyi volt, hogy nagyi, haza költözhetek? És nem kérdezett semmi, csak azt mondta, gyere haza, kisfiam. Másnap haza költöztem. És a nagyszüleimmel együtt éltem, és nagyon jól érdegéltünk mi ott hárman, mert nagyon szerettek. Nagymamám, ahogy lassult, ahogy fogyott az ereje, engem tanítgatott dolgokra, a hétköznapi dolgokra is, meg párszor úgy megemlítette, hogy nem ártana most, hogyha ezen a napon egy kicsit imádkoznál, vagy gondold végig, hogy honnan tudnál még erőt meríteni ezekhez a dolgokhoz, ami a te életed. És valahogy mindig kicsúszott, valahogy mindig elmaradt, elindultam, de mégse indultam el, ott voltam, de máson járt az eszem, de hát ezt nem kell mondjam, mert ez mindenkivel előfordul. Még azzal is, aki egyébként nem megy olyan messzire a hitétől, mint én. Aztán megismerkedtem egy hölgyel, és az a hölgy azt mondta, hogy figyelj, nem akarod a kislányodat elhozni, és akkor együtt egy kicsit elmennénk ide-oda sétálgatni, én nagyon bírom a gyerekeket. És akkor mondtam neki, hogy rendben, akkor találkozol vele. És az én kislányom nagyon szereti. A mai napig is jóba vannak. Közben a világi házasságunkat elválasztattuk, de az egyházi még megmaradt. És teltek múltak az évek, és a lány ugye nagy lány lett, és jött magától is hozzánk. a nagyszüleim házába, mert az én új barátnőm, Ildikó, nem lakott velem. Ő saját életét élte, ő ideológiailag egy kicsit érdekes indulással jött, édesapja evangélikus volt, az édesanyja pedig római katolikus. Nem volt úgy náluk valaki, mint nálunk a nagymama, hogy tartotta volna és mutatta volna az utat. Tehát én éltem fönt a hegyen, polgárilag elválván, Ildikó élt Pest-Szent-Erzsébeten, és aztán 2004. decemberben, amikor a gyalázatos népszavazás volt ugye a határon túli magyaroknak a magyarságát illetően, egy motoros fiú hirdetett a motorosok között egy engesztelő utat, hogy csináljunk már valamit, srácok, menjünk el Dévára, Csaba testvérhez. Ott vannak a gyerekek, akik a jövőt képviselik, meg Csaba testvér, akire én mindig azt mondom, hogy a korunk szentje, látogassuk meg, és érezzék azt, hogy mi velük vagyunk, és mellettük vagyunk, és kitartunk mellettük. És aztán így 2005 őszén 250 motorral összejött egy nagy csapat, és elmentünk Dévára. És azóta sokszor eszembe jut, hogy ha adományozni mész, akkor ne harangozz magad előtt, hanem tedd ezt csendben. Azóta minden évben megyünk Dévára. Ott vagyunk Csaba testvérnél, és elkezd beszélgetni mindenkihez. Többek között engem is megtalált. Aki ismeri, aki látta élőben, az tudja. Hát rád néz, és véged van. Mert érzed a kisugárzást, érzed azt az egészen egyszerű hitet, ami viszont árad belőle. És ott valami megmozdult, és valami ott már nem volt nálam teljesen abból a vonalból, hogy ne kelljen, hogy Istenhez közeledjek. Abban az esztendőben, ugye Julián atyát mi már ismertük Ildikóval, mert kimaradt a sztoriból, de az egyik legfontosabb pillanat, hogy nekünk Ildikóval született egy kicsi lányunk, akire a doktornő a születése után azt mondta, hogy higgyék el, hogy nem fog sokáig önökkel lenni ez a pici lány, mert nagyon beteg, úgyhogy töltsenek minden időt vele, és szeressék. És ezt a pici lányt az én egyik másodunoka testvérem, aki ki lett nevezve, hogy majd ő lesz a keresztapa, elintézte, hogy egy ferences szerzetes megkeresztelje. Ő ugyan szerette volna, hogyha a Kolos atya lett volna az, aki kereszteli a mi kislányunkat, de Kolos akkor nem ért rá, és küldte Juliánt. És aztán sokat beszélgettünk, és Julián atya így nekünk a képben volt. Jártunk így időről időre szentmisékre, amit ő celebrált még akkor a Krisztina körúton, és aztán elhelyezték őt onnan Szentkútra. No, visszakanyarodván 2005, ugye Csaba testvérrel találkoztunk, és valahogy én úgy gondoltam, hogy el kéne menni Julián atyához Mátraverebély Szentkútra, mikor máskor évvégén hálaadás szilveszteri szentmise. Elmentünk, és hát akkor még más volt, nem volt még nemzeti kegyhely, hanem egy nagyon egyszerű kis valami volt Mátraverebély Szentkút, és így találkoztunk Julián atyával, volt egy érdekes szentmise, ami alatt engem valaki meglökött, gondolom a Szentlélek lehetett, és bementem a gyóntató székbe, és próbáltam összehozni egy életgyónást, hogy egy kicsit kiegyenesítsem a világomat, és József atya végighallgatott, és elmondta, hogy mit kell csináljak. Téterről téterre, hogy most akkor ehhez, aztán ahhoz, aztán amahoz, aztán a házasságodat semmisé nyilvánítandó, menjél föl a várba, és ott add be a papírokat, és vigyél magaddal mindent, amit csak tudsz. És én annyira könnyeden és szárnyalva léptem ki a gyóntatószékből, hogy na, akkor csak lesz valamit, vannak ilyen pillanatok. Egy ilyen lélek adta gyönyörű pillanat. És eltelt egy év, és nem mentem el, és nem csináltam meg semmit. És rákövetkező évben megint elmentünk Julián atyához, bementem a gyóntatószékbe, és nem József atya volt ott, hanem egy másik atya, akinek én elmondtam ezt az egészet, én nem csináltam meg. És azt mondja, hogy nem oldasz fel engem, hát ígéretet tettem. Az, hogy elmondtam akkor a penitenciát, meg elvégeztem azokat a dolgokat, amiket annak a gyónásnak végén kaptam, az nem jelent semmit. Lépni kell. Benne vagyok nyakig. És abból ki kell kászálódjak. És ez nagyon-nagyon szigorúan és rosszul érintett, és az előző évi szárnyaláshoz képest egy törött szárnyú ilyen ócska kis csapzott varjúként jöttem ki a gyóntatószékből. És utána Julián még meghívott bennünket, mint előző évben is egy közös vacsorára, ahol ott ültünk az asztalnál, és ez a gyóntató atyám is ott ült, és nézett rám, és tudta, hogy én vagyok, de éreztem rajta, hogy tol, hogy csináld meg, Máli, szíves, csináld meg, mert nem lesz jó. És elhatároztam, hogy most azért egy kicsit a sarkamra állok, és megcsinálom ezt. Következő évben elmentem, és elintéztem a papírokat, és vártam türelemmel. És a házasságomat sem is nyilvánította az egyház.
Mit jelentett kézbe venni a határozatot?
Ahogy elolvasom, az a fehér lap egy tiszta, új ösvényt mutat meg, egy olyan kapu, amin át lehet ne menni, és meg lehet ne tenni azokat a dolgokat, amiket ugye a nagymamám annak idején nekem megpróbált belevésegetni a szívembe. A fehér lap ez valahogy előhozta belőlem azt, hogy akkor lépjünk tovább. És akkor elhatároztam, hogy csinálok egy nagy összejövetelt, és elmondok, hogy mi össze fogunk házasodni. És úgy is lett, elindult a folyamat, addigra Julián atya már a Ferenciek terén szolgált. Elmentünk hozzá, és elmondtuk, hogy mi a tervünk. Nagyon boldog volt, mondta, hogy jó, akkor jegyes oktatásra fogtok járni hozzám, higgyétek el, jó lesz. Elhittük, és jó lett. És így szépen kialakult, és kitaláltuk, hogy hát mikor legyen nekünk, ha nem Szent László napján, a szentségi esküvőnk. És amikor az eskü után a stólát rátette a mi összefogott kezünkre, akkor ő nem csak rátette, hanem egy nagyon erős csomót húzott rá. És én nagyon remélem, hogy ez a nagyon erős csomó ki fog tartani életünk végéig, sőt még utána is. Innentől kezdve egészen másképp állok a világhoz, de az még megvan bennem, hogy a hegyen mindig közelebb vagyok Istenhez, hogyha motorra ülök és elmegyünk dévai gyermekekhez, akkor ugyan nagy felhajtással érkezünk meg, de én látom a gyerekeken azt a hatalmas örömöt és odaadást, meg azokat a csillogó szemeket, hogy de jó, hogy itt vagytok. Tehát azt hiszem, hogy mi ezzel jót is cselekszünk, nem csak pénzt viszünk, hanem magunkat is adjuk, mindannyian így a motoros társak. Most már több mint 20 éve járunk oda, és jó volna, ha ez sokáig tartana, hogy Csaba testvér is egészséges legyen. Olyan jó lenne így együtt, megöregedve, vissza-vissza nézve, és Isten segítségével élni tovább.
Milyen segítségeid vannak?
Nagyon érdekes, mert a mi motoros társaságunk, ugye ez a Hunyadi Rend motoros közösség, bevonzott más motorosokat is, többek között olyan atyát, akiről nem is gondoltam volna, hogy egy pálos szerzetes motorozik. Bátor Botond atya saját maga is motorozik, meg még mellette van néhány szerzetes társa, aki vele motorozik együtt. Sőt, Kocsis Fülöp metropolita atya is. És nekem megadta egyszer a Jóisten azt, hogy velük így együtt motorozhassak. A keresztény motorosokkal együtt motorozni egészen más. Azért a motorozásban az teljesen más, és húzza az embereket, a motoros társakat is, olyanokat is, akik egyébként távolabb állnak a hitélettől, hogy Csaba testvér másnap egy szentmisét mond. És abban nekünk beszél. Felolvassa az evangéliumot, de mindjárt tudja azt a gondolatvonalat, ami a motorosokat kell, hogy megtalálja. Mint ahogy bennünket, motorosokat, megtalált egy ecsédi falu kis közössége. Ecséden volt valamikor még élő zarándok hely, ez az ecsédi Szent Lapos. 20 évvel ezelőtt a falunak pár lakosa kitalálta, hogy újra élesztik és felkeltik ennek a szent helynek a szentségét. És a második évben már motorosokat hívtak el, hogy motoros búcsú lesz májusban, és gyertek el, és legyetek ott. Azóta minden évben van ez a motoros búcsú, ahová persze pálos szerzetesek is eljöttek, Botond atya is mondott már szent beszédet. Egyre erősebb ez a közösség, és egyre inkább nem csak motorosok, hanem egyszerű emberek is megjelennek. És nagyon érdekes, ahogy elkezd új életre kelni ez a közösség, ez a szent hely. Egy pici kápolna épült, és a pici kápolna most ott tart, hogy ilyen 350-400 ember jelenik meg egy-egy ilyen búcsún. És mindenki komolyan gondolja, hogy ott van. Aki nem, az picit hátrébb áll, de azokat is általában behúzza a Szentlélek.
Térjünk vissza egy picit a kislányotokra.
Az ország egyik legjobb szülésznőgyógyásza volt Ildikónak az orvosa. A szülés előtti utolsó időkre visszaemlékezve, ő már sejtett valamit, hogy ez a pici lány már odabent sem egészséges. És amikor megszületett, és engem Ildikó fölhívott, addigra már konkrétan kiderült, hogy ez a kislány nem egészséges. És akkor én letettem a telefont, és elkezdtem Istennel alkudozni. És nem arra gondoltam, hál' Istennek ez nagymamám tanítása, hogy Isten most aztán lecsapott rám, és majd most lesz nekem nem ulassa az eddigi 40 pár esztendőmért, amit elkótyavetjéltem, hanem hogy talán figyelmeztet engem ennek a kislánynak nyomán, hogy jó volna, ha többet figyelnék magamra, a lelkemre főképpen, hogy ne kározzak. És amikor a kislányunk meghalt, és Julián atya mondta a búcsúztatót, akkor azt mondta, hogy imáron van egy újabb kis szentünk, aki értünk dolgozik a mennyben. Használjuk fel. Kérjük őt is, hogy szaladgáljon ott, bújjon oda a boldogasszonyhoz, és próbálja meg a mi égi édesanyánkat kérni arra, hogy az ő büdös szüleinek legalább a lelke egyenesedjék ki. Úgyhogy én ezt így gondolom, és a kicsink december 24-én halt meg a kezem között, a karjaimban. A halálának a pillanatában én megéreztem, hogy eljött Jézus. De egészen másként. Tehát nem kisgyermekként jött közénk, hanem eljött, és ott van. És azt mondta, hogy elviszem a kislányt, mert szükségünk van rá, hogy odafönt benneteket szeressen, és hogyha szükségetek van valamire, akkor könnyebben tudjál velem, Jézussal kapcsolatot teremteni. Ez a kapcsolat, hogy ő fent tud értünk tenni, ez ha nem is minden nap, de a nehezebb pillanataimban mindig ott van, és mindig előjön, és mindig érzem, hogy igen, jó lenne, hogyha tudna segíteni. És általában, ha nem is ő a pici, hanem a Szentlélek, vagy Szent László, vagy a boldogasszony, valaki mindig lök rajtam egyet, és akkor már jó. Tehát nem úgy élem én ezt meg, mint rémisztő tragédiát, mert az, de valahol találok benne megnyugvást.
Hogyan éled meg most a hitedet?
A szentmisékre biztos, hogy el kell menjek. Mihelyt érzem, hogy valami nem teljesen tiszta a lelkemen, és olyan folt, amit nem szívesen viselek, akkor igen Szent Jónáshoz járulni, és kitisztogatni, amennyire csak lehet, napról napra. Ez azért is fontos, mert most márciusban lesz második éve, hogy én egy pillanat alatt nagyon beteg lettem. Az intenzív osztályon kötöttem ki egy szál lepedővel, letakarva és különböző vezetékekkel és különböző csövekkel a testemen feküdtem ott. Ezért nem baj az, ha tisztogatjuk a lelkünket, mert soha nem tudhatjuk sem az órát, sem a napot, sem a pillanatot, hogy mikor kell esetleg úgy találkoznunk Jézussal. 3 napot voltam az intenzíven, és összeszedtem magam. De ha benn vagytok az intenzíven, és halljátok a saját szíveréseteket, meg a másokét is, akik mellettetek vannak, meg mondjuk úgy jártok, mint én, hogy mellettetek meg is hal egy beteg, akkor pontosan fogjátok tudni, hogy mit kell csinálni, imádkozni, és azon gondolkodni, hogy van-e valami, ami kimaradt az életemből, amire feltétlenül szükség lett volna, és nem tettem meg. Azt hiszem, hogy az épp testemben a lelkem is tud épp lenni, pláne ha segítenek.
Van valami bölcsességed, biztatásod a hallgatók számára?
Kell tudni, hogy mi az, ami bennünk van, ami a lelkünkben van. Tehát mindenképp gondoljunk arra, hogy nem az a fontos, hogy mit teszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk, hanem az a legfontosabb, hogy amikor eljön az idő, addigra próbáljunk tiszták lenni. Ez csak úgy mehet, hogyha mindig igyekszünk tisztán élni. Istenhez igazodva, a Szentlélek segítségével, Jézus szavait megfogadva.
Kedves hallgatók, Mahovics László tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.